Rejtő Jenő, a halál fia. Ha rövid az élet, told meg egy bal lépéssel. A halott felszállt egy autóbuszra, amely zsúfoltan indult a City felé. Éhes hivatalnokok, hazaigyekvő iparosok tologatták ide-oda, ahogy jegyért nyúltak ki, vagy praktikus elhelyezkedést kerestek a tömött kocsiban. Johnsonnak hívták a néhai urat, és Mr. Green ingatlan forgalmi irodájában dolgozott, mint mérnök. Többet magával London környékének sivár részeit igyekezett gusztusos parcellák formájában, és eljövendő autóbusz megállók könnyelmű ígéretével vonzóvá tenni a gyanútlan emberek számára. A halott éppen az irodájából jött, és bizonyos mélabúval gondolt Bronzehear, az angol Devil gyűjtő nevű parcellasorra, amelyet az őszi esőzések eltörölnek majd a helyéről, mivel a telkek alacsonyabban fekszenek a folyó szintjénél, és a mérnökök által ajánlott feltöltés költségei helyett Grimm úr inkább a rizikót vállalta. Éppen ezen tűnődött megállapítva magába, hogy közeleg az ősz, de Grimm úr küszöbön álló agyonveretése a megdühödött vásárlók részéről alapjába véve már elkésett dolog, és az is lehet, hogy ezek a szelét kispolgárok csak fél munkát végeznek. Itt voltak például Regan's Holm, a London környéki Tahiti, vízszűrő nélkül csatornázott parcelláinak vevői, akik mindössze 4-5 fogát verték ki Grimm úrnak. És mondd már, ha levált egy porc a térdéről? Mi az? Semmi. Belátom, hogy a tűnődések nem valami stílszerűen illeszkednek bele egy halott ember gondolatvilágába. Ha már megtörténhet a rendkívüli eset, hogy egy néhai úr élet- és lélektani funkciókra képes, illendőbb lenne a túlvidágról, az élet hiába valóságáról és egyéb hiába valóságokról gondolkodnia. Mr. Johnson azonban prózai halott volt. Nem idegesítette túlságosan az a körülmény, hogy csak az adóhivatal, az elöljáróság és más közületek lajstromozzák az élők sorába. De voltaképpen ő már halott ember. A halál végeredményben nem akkor kezdődik, amikor valaki a legfinomabb megfigyelésre sem reagál, hanem amikor a test, a lélek és a szellem elveszíti azt a tartalmat, amely működésének értelmet ad. Véletlenül ütközött bele a halálba, mint mikor valaki az utcasarkon neki megy annak a másik úrnak, aki a derekszög ellenkező irányából kanyarodik be. Mr. Johnson jókedvű fiú volt, szerette a viszkit, és bár korán reggel járt irodába, hajnalig nem tűrhette az ágyat. Kitűnő fizikum adacára életmódját kezdte sínyleni. Sokat ásítozott a hivatalban, nem csak azért, mert a parcellázás munkája nem tartozik az izgalmas és változatos tevékenységek közé, hanem azért is, mert mindössze napi 3-4 órát aludt. Dr. Ramsey, Grimm úr unokaöccse, aki sűrűn fordult meg a hivatalban, egyszer figyelmesen nézegette az arcát, és rosszallóak szólt. Nincs valami jó bőrben, Mr. Johnson, és sokat sóhajtozik. A parcellák, kedves Ramsey, a parcellák nyomják a lelki ismeretemet. Felelte szemrehányóan, meg Grimm úr unokaöccse is valamilyen módon kapcsolatba állt a vállalattal. Körülbelül erre az időre esett Mr. Johnson eljegyzése Edittel. Edith ugyancsak Grimm úr vállalatánál volt alkalmazásban, mint titkárnő. Csinos, karcsú, finom, szőke lány volt Harlow Edith. 3 nyelven levelezett, özvegy édesanyját és 8 éves öccsét tartotta el már 2 esztendeje. A könnyelmű kissé Léha Johnson és a kötelességtudó pedáns Edith beleszeretett egymásba, és elhatározták, hogy rövidesen összeházasodnak. Johnson kevesebbet éjszakázott, és kerülte azokat a mérsékelten erkölcsös helyeket, amelyek azelőtt napi programjához tartoztak. Nagy ambícióval készült új és szebb jövőjére Edith-tel. Ehhez elsősorban némi pihenésre lesz szüksége. Feltette tehát, hogy ha elkészül az új parcellatervekkel, 2 hét rendkívüli szabadságot fog kérni Grimm úrtól. Nem megy majd egy könnyen, de egy kézitusaszerű szóváltás talán meghozza a kívánt eredményt. Különösképpen Grimm úr az első kérésre beleegyezett. Sőt, felajánlotta Johnsonnak, hogy annyi előleget ad, amennyi elegendő ahhoz, hogy ezt a hetet annak a bizonyos szanatóriumnak az üdülőjébe töltse, ahol Grimm úr unokaöccse volt az alorvos. Ez nagyon jó volt, mert Mr. Johnson kissé szédült, és olykor szorongó érzése volt, ami nála általában nikotin mérgezést jelentett. Grimm úr nagy lelkűségének egészen más háttere volt, mint a pillanatnyi ellágyulás vagy más, telek spekulánshoz méltatlan elégikus roham. Az előzmény egy fél évre nyúlik vissza, mikor Grimmur váratlanul különös dolgokat konstatált önmagán. Leromlott az étvágya, nyugtalanul aludt, és agyába tótágast álltak a négy szögölek. 47 éves korában szerelmes lett. Beleszeretett Harlow Editbe. Itt vonta bele a sors dr. Ramsay-t az ügybe. Grimmur a maga módján szerette az unokaöcsét, és olykor kisebb összegekkel támogatta Ramsay doktort. Éppen egy ilyen ügybe járt nála az orvos, de a szokottnál lényegesen kínosabb módon szorult rá a bácsi támogatására. 1000 fontot kell kapnom, bácsi, siránkozott Ramsay. Becsületbeli ügy, tőzsdei tartozás. Grimmur tartózkodóan felelt. 1000 font nagyon sok pénz. Sok víznek kell addig lefolyni az alakcsöveken, amíg 1000 font ára telek kiszárad. De azért, tudod, talán most az egyszer nem zárkózom el. Elgondolkozva járkált fel s alá a szobájában. Ez a Johnson szombaton beköltözik egy hétre hozzátok a szanatóriumba. Szeretném, ha foglalkoznál vele. Rossz bőrben van. És nősülni akar. Elveszi Harlow Editet. De ha kiderülne, hogy beteg... Sokáig hallgattak. Dr. Ramsay az ajkát harabdálta. Kérlek, egy hét múlva keressél fel, mondta Grimmur. Akkor beszélhetünk az 1000 fontról. Attól függ, hogy milyen hangulatba leszek. Váratlan, szomorú hírek alkalmasak arra, hogy adakozó kedvem támadjon. Tudod, ha egy ilyen lány, mint Edith, aki józan, komoly és ha szerelmes, akkor is egészséges felfogású, mondom, hogy ha egy ilyen lány megtudja, hogy vőlegénye gyógyíthatatlan betegségben szenved, akkor már nem habozik, és hozzámegy a legelső tisztességes, becsületes kérőhöz. Hát nem te akarod elvenni? Tessék! Én azt hiszem, hogy többé-kevésbé tisztességes vagyok. De végre is a te kölcsönöd szempontjából nem az a fontos, hogy kitől kapott, hanem hogy mikor. Ha tehát erről a szerencsétlen Johnsonról kiderülne, hogy halálos beteg? Ez aljasság. Azt akarod, hogy hamis diagnózist csináljak? Nem is olyan aljasság. Ez a Johnson még felejthet. Boldog lesz, ha megtudja egyszer, hogy kutya baja, és esze ágában sem jut elveszett mennyasszonyát siratni. Talál még nőt, akárhányat. De az én koromban már ritka dolog a szerelem. Hát gondold meg. Szervusz. Ramsay doktor töprengve ment be a szanatóriumba. Magára vette a fehér kabátját, sokáig ődöngött a folyosón, bement az elhagyatott ambulanciára, a laboratóriumba, ahol már sorban álltak különböző üvegcsék, felhalmozott hatalmas borítékok a délután készült röntgenfelvételekkel. Ezeket holnap délelőtt vizitelőt nézi át a főorvos. Az egyik borítékon ez állt. James Collison, 14-es különszoba. Kezelőorvos, dr. Ramsay. Collison az ő betege volt, idősebb úr, aki jelentéktelen szívtünetekkel vétette fel magát. Kivette a kardiogramot és a vizsgálatok eredményét. Füttyentett, meglepte a lelet. A szerencsétlen embernek, aki azt hitte, hogy ennyi szívbántalmai vannak, gyógyíthatatlan, halálos baja volt. Szinte kiáltotta a gépírásos betű. Tipikus kezdődő endoarteritis a szívben. Azután szakszerű leírás következett a szív erejének a legsúlyosabb elváltozásáról. Ramsay doktor úgy érezte, hogy egy láthatatlan ördög adta a kezébe Collison röntgen képét. Johnson a délután folyamán 3 kalandos regényt olvasott el. Nem szerette a túlságosan népszerű könyveket, de most megsokszorozta pihenését könnyű olvasmányokkal. Azonnal elhatározta, hogy a jövőbe szakít Dostojevszkijvel, nyugdíjazza Bernard Shawt, és kizárólag kalandos regények olvasásának szenteli hátralévő éveit. Ez, kérem, elsőrangú életszükséglet, ha az ember parcellákban dolgozik. Hiszen társadalmunk millió apró és nagy akadályait légvonalba szelik át ezek a kitűnő írók. A Chamberlain-i rejtében például a meggyilkolt családja állandóan parkba tartózkodik, a fiatalok teniszeznek, az idősebb családtagok magas alapon kártyáznak, és a legizgalmasabb részeknél sem derül ki, hogy voltak éppen miből élnek. Az csodálatos, hogy Haiti, a Sing Sing, a Légió mind létező dolgok. És a legtöbb ember örökszomjúsággal kívánkozik-e valószínűtlen környezetek valamelyikébe, miközben ázott gumikabátját a fűtőtestől jó távol akassza a fogasra, vagy a bérletét előkészítve felugrik a City felé rágódó autóbuszra. Az embernek oly kevés vesztenivalója van, de ez a kevés elegendő arra, hogy mindent odaadjon érte, ami az életében különleges és izgalmas, de bizonytalansággal és veszéllyel is jár. A kalandos regény az a vékony üveg, amely mögött pompás hurkák és kolbászok vannak. Az ember nézheti, ácsoroghat előtte lelkileg csámcsogva, de ki merné benyomni ezt a vékony üveget? Kopogtak. Remzi doktor lépett be. Jó estét. Nos, hogy érzi magát? Kitűnően. A doktor leült mellé. Nem tetszik nekem a színe. Kicsit halvány. Vérsejtszámlálást csináltatott már? Ugyan nem marháskodjon, csak nem hiszi, hogy beteg vagyok. No nem, nem valószínű. Felelte, és egy hanyag mozdulattal négy ujját rátette Johnson karosszéken nyugvó kezén az ütőérre. Hallgattak. Az orvos arcán enyhe csodálkozás látszott, mintha nem értene valamit. Aztán hirtelen támadt érdeklődéssel így szólt. Nyissa csak ki az ingét, barátom. Oda támasztotta a stetoszkópot a páciens mellkasára, és sokáig hallgatta. Aztán barátságosan megütögette az arcát. Na, majd meglátjuk. Nézte már valaki a szívét? Először életemben nyúl hozzám orvos, felelte Johnson, és Remzi viselkedése valami érthetetlen kis bal sejtelemmel töltötte el. A szívét minden esetre megvizsgáljuk. Nem árt, ha egy elektrokardiogramot csinálunk. A fene egyen meg, gondolta Johnson. Alaposan elrontotta a jó kedvemet. Ezek az orvosok azt hiszik, hogy nagy képűség nélkül nem ér semmit a tudomány. A cigaretta füstje keserű lett a szájába. Életében először gondolta halálra. Reggel, miután megcsinálták a kardiogramot, visszaküldték a szobájába. Azután megjelent nála a főorvos, és közölte, hogy a kardiogram szerint ezt meg kell mondania, Mr. Johnson komoly beteg. Ezen túl mértékletesen kell élnie. Nézze, főorvos úr, beszéljünk őszintén, mondta Johnson. Mi bajom van? Nincs értelme a kíméletnek, dolgozó ember vagyok, nősülés előtt állok. A főorvos vállat bont. Két kezét kissé felemelte, és újra visszaejtette a combjára. Szív endoarteritisze van. Ebbe a korba ritka? Halálos? A főorvos a padlót nézte. Nagyon komoly betegség. Vigyáznia kell magára. Johnson egy óra múlva megszökött a szanatóriumból. Később a főorvos örömmel állapította meg, hogy az öreg Callison, akinél kezdődő szívbajra gyanakodott, egészséges, mint a makk. Az elektrokardiogram pompás szívműködést rajzolt le. Csak dr. Remzi tudta, hogy Mr. Callison a menthetetlen, és Mr. Johnson az, akinek kutya baja. Felcserélte a két ember leletét. Aznap nem ízlett az ebédje, és súlyos lelkiismeret furdalásoktól terhelten ült a klubjában. De mit csináljon? 1000 font nagy pénz, és ilyen bajban még sohasem volt. Leugrott az autóbuszról, egy régi ház kapujába fordult be, és az első emeletre ment. Becsöngetett egy ajtón, amelyen szép, sárga résztábla volt kitéve. Dr. Matthias Swallow, pszichiáter. Johnson megszökött a szanatóriumból, és felkereste ezt az orvos barátját. A Swallow család ebédnél ült. 3 vidám gyermek és egy csinos, kissé mulett, kedves, szeplős arcú anya, meg az orvos ültek az asztalnál. A gyerekek pokolian lármáztak, és Swallowné csüggetten nézett a férjére. Nem bírok velük, Matthias. Nem bírok. Én se bírok velük, Márta, mondta egykedvűen az orvos, azután a barátjához fordult. Ülj le, Johnson, és tarts velünk, ha még nem ebédeltél. Köszönöm, már jól laktam. Sóra megsimogatta a gyerekeket, megdicsérte Márta asszonyt, hogy mennyire nem változik az évek folyamán, aztán közömbös hangon hozzátette. Szeretnék tőled orvosi felvilágosítást kapni. Bobby, teszed le? No, megállj! Bocsáss meg, folytasd, kérlek. Tegnap előtt bent járt nálam a hivatalban egy barátom, és megbízott, hogy adjam el valamelyik telkét. Ő halálos beteg, nem sokára meghal. Mutatott egy leletet, amely szerint szív endoarteritisze van. Molly, tedd le azt a marhahúst! Hát, öregem, szív endoarteritisze van, akkor kész. Johnson megtörölte verejtékező homlokát. Kimelegettem a lépcsőn. Hány éves ez a szerencsétlen? Olyan idős, mint én. Újjé, akkor nagyon hamar befejezi. Johnson rágyújtott és tűnődve nézett a kék füstszálakba. Voltaképpen mi az a szív endoarteritis? A szív erejének belső hártyái megvastagodnak, mint általában az érelmeszesedésnél. Ez a vastagabb szövet nem kap táplálékot. Elhal, szétbomlik, és beáll a betegség súlyos stádiuma, az úgynevezett ateromatózis. Kifekélyesedik az ér belső fala, esetleg elreped. A szívnél természetesen ezek a komplikációk azonnali halállal járnak. Megjegyzem, a fiú aránylag jól érzi magát. Az endoarteritis eleinte nem okoz semmiféle fájdalmat, amíg az érfal belső hártyája nem vastagodott meg túlságosan. És szerinted mennyi ideje van még hátra? Hát ezt így nehéz lenne megmondani. Mégis úgy általában. Hát ha a baj most van kezdeti stádiumban... Üst pofon, Márta! Kérlek, üst pofon! Mondom, ha most van kezdeti stádiumban, elélhet vele másfél évet is. Idősebb korban, amikor a meszesedés már természetes folyamat, sokkal tovább húzhatja. És mikor kezd a betegség erős tünetekkel járni egy fiatalembernél? Ez is különböző. Mértékletes életmód mellett a szív tovább bírja. Később kezdődnek a fájdalmak, fúdoklások és szívgörcsök. Van, akinél 3-4 hónap múlva hatalmasodik el a baj. Van, akinél fél évig jóformán semmit sem érez. Az bizonyos, hogy 24 éves korban a szív endoarteritis biztos és gyors halál. Mi újság a parcellák világában? Na, meg vagyunk valahogy. Elbúcsúzott a családtól és ment. Váratlanul előbújt az élettelen távoli téli napfény. Dübörgött az utca, mindenki sietett vissza a hivatalba. Csak Johnston ment lassan, tempósan elgondolkozva, valami szomorú közönnyel. A temetőre gondolt. Ez így van, Edith, őszintén meg kell mondanom. És miért csak most mondja? Eddig azt hittem, hogy sikerül majd áthangszerelni az életemet, de nem megy. Miért bolondítanám tovább? Nem születtem férjnek és családapának. Igaza van, Teddy, mondta szeliden a lány. Sokkal tisztességesebb dolog így őszintén megmondani. Nem haragszom magára. Na, ezt is elintéztük, mondta magában keserűen Johnston. Ezt a módját választotta a szakításnak. Minek a tragédia? A nők szeretik a hősies pózokat. Edith esetleg erősködne, hogy kitart mellette, és nem hagyja el a halálos betegen. Délután egyedül ült az irodában. Korábban jött be, mert egy kimutatást kellett készítenie. Kimutatás. Milyen nevetséges osztobaság. Egyáltalán mit ül itt? Egy éven belül meghal. Fél éven belül elkezdődik a szenvedés, a görcsök, a fuldoklás, ahogy Swallow mondta. És akkor eszébe jutottak a kalandos regények, amelyekben az emberek polgári foglalkozásukra nézve estére járnak, teniszeznek, és az előző napi flörtökről beszélnek. Ő most alapjába véve nem függ többé össze a reális élet sok hajszálgyökerével, nincs a szürke hétköznapokhoz rögzítve. Ha akar, elmehet kasszafúrónak, kalandornak a déli tengerre. Ez a fél év azt jelenti, hogy betörheti a vékony üveget, amelyen át a kalandorokat bámulják gyáván. Ha akarná, megcibálhatná az operába a Lord Major szakálát, táncra perdülhetne az utcán, vagy elmehetne rongyos ruhában Southampton kikötő negyedébe apacsnak. Megszűnt a kockázat. Az asztalon ott feküdtek az angol The Will parcella tulajdonosok könyörgő és fenyegető levelei, amelyekben az elázott telkek árát kérik vissza. Kis jövedelmű dolgozó polgár valamennyi. Váratlanul elsőrangú gondolata támadt. Nem csak a Lord Major szakállát cibálhatja meg, ha nem kell félni többé. Akinek nincs mit kockáztatnia, az segíthet a szenvedőkön is. Az jóvá tehet gazságokat is, az nem ijeszti meg a börtön. Kinyitotta a pénzszekrényt. 3200 font volt benne, amit egy váltó esedékesség miatt hozattak ki a bankból. 2600 fontért vásároltak telket az angol devil bérlői. Mr. Johnson leült a géphez, és megfelelő számú másolattal levelet írt, amelyben közli, hogy a vállalat a mellékelt összegért visszavásárolja az elöntött telkeit. Utána nézett a könyvben, és a levél kíséretében mindenkinek visszaküldte a befizetett pénzét, összesen 2600 fontot. Egy havi fizetését magához vette, a fennmaradó összeget ismét bezárta a pénzszekrénybe, néhány sorban értesítette a történtekről Grimm urat, aztán elment a postára, feladta a telek tulajdonosoknak a pénzt, és a lakására rohant csomagolni. Perceken belül taxiba ült. Az autó éppen megindult, amikor Edith fordult be a sarkon, és egyenesen átvágott a túlsó oldalról a ház felé, amelyben Johnson lakott. Nem vette észre az elrobogó autót, és Johnson behúzódott az ülés sarkába. Minek is beszélni Edith-tel? A lány talán további engedményeket akar tenni. Istenem, ha tudná, mennyire szereti. De hát hiába. A taxi nem sokára Croydonba ért, és Mr. Johnson a délutáni rendes utasszállító járattal Párizsba repült. Valamiből a halottnak is élni kell. Mr. Johnson úgy döntött, hogy kalandor lesz. Tehát, amint ezt a Chamberlain-i rejtély előírja, a legjobb szállóban bérelt szobát, csináltatott két elsőrangú ruhát, és elhatározta, hogy sürgősen szertesz egy szőke grófnő ismeretségére, aki már évek óta, mint nemzetközi kémnő tevékenykedik Párizsban. Eleinte alig talált ilyet. Néhány nap múlva, mikor néhányan megtudták, hogy ilyenféle grófnőt keres, olyan sokan jelentkeztek, hogy Mr. Johnson kétségbe vonta származásuk és kémkedésük igaz voltát. Így azután ő is csak a Champs-Élysées és a Montmartre idegenforgalmával együtt szórakozott különböző mulatóhelyeken. Ez azonban nem felelt meg eredeti elhatározásának. Valószínűtlen milliőre vágyott hátralévő hónapjaiban. Kalandra. Egy élelmes fiatalember végül elvezette a Pigalle téren működő hírhet játékklubba. Mindössze 100 fontja volt, elhatározta tehát, hogy hihetetlen összeget fog nyerni rulettem, aztán nekivág a világnak, mint valami nábob. Odadobott 20 frankot egy számra, és csodálkozott, hogy nem az jön ki. Mi az ördög van ebben a rulettel? Hajnalodott. Fillér nélkül álmosan és letörten ért a hotel elé. Már éppen benyitott volna, amikor megpillantotta a halban két csomagja mellett egy fotelbe bóviskolva Editet. Gyorsan visszalépett. Hoho, ez a lány álhatatosabb, mint amilyennek hitte. Istenem, hát hogy magyarázza meg neki, hogy minden hiába? Megmondja az igazat, hogy halálos beteg? Nem ér tovább egy évnél, és néhány hónapon belül elkezdődik a fuldoklás, a görcsök? De addig is, hiszen ebédre sincs pénze. Nem gondolta arra, hogy ha halott ember is, valamiből élni kell. Csendben tovább ment. Csak hadd higgye a lány, hogy az, akit szeret, az javíthatatlan rossz fiú. Miért menne haza a hotelbe? A számlát úgysem tudja kifizetni. Jöhet a kaland. Az igazi. Fillér nélkül Párizsban. Elmenjen a pacsnak ilyen álmosan, smokingban. Röhely. De hiszen van jobb. Hurrá! Itt az ő kalandos regénye. Adva a nagyszerű eséllyel, hogy nem éri meg azt a kellemetlen második fél évet, azon felül a legvalószínűtlenebb, a legromantikusabb környezetben élhet, minden kalandos regény legkalandosabbjában. A légió. Nyomban jelentkezett. Egy hét múlva útba volt Sidi Belabesz felé. Nem mondom, a kiképzés első heteibe Johnsonnak olykor eszébe jutott, hogy nem is olyan utolsó halál nem az annyiszor lenézett elmúlás ágyban párnák között. Jobb, mint például guggolás közbe teljes felszereléssel, vagy menetelve 50 fokos melegben. Állandóan várta, hogy a beteg szív egyszer csak felmondja a szolgálatot. Éppen ellenkezőleg történt. Kissé lefogyott ugyan, de az éjszakázás sápadt színe elmúlt az arcáról. Erősnek és egészségesnek érezte magát. Jó tudta azonban, hogy az első hónapokban, amíg az érrendszer nincs komolyan megtámadva, a szervezet látszólag egészséges. Kiképzés után századával együtt útnak indították Mogadorba. Itt azután bőségesen alkalma volt, hogy kiábránduljon a kalandból. A kis, piszkos afrikai kikötői helyőrség legényei szinte belehűültek az unalomba. Elviselhetetlen hőség, örökké egyforma szolgálat, eseménytelen napok, bagószagú laktanya, piszkos kantin, homokos, sivár part, egy kőgát, egy vámbódé és szemben a kápráztató, vakító, végtelen tenger. Mogador egyetlen szórakozó helye az a pompás, földszintes vályogépület volt, amelyet egy élelmes arab, miután az istálló egészségtelennek bizonyult a tiszti lovak számára, átalakított étterem és kávéházzá. Itt találkozott Johnson közlegény Blackcurral, a varázslóval. Találkozásuk egy esti összejövetel alkalmával történt, midőn néhány légionista elhatározta, hogy takaróid Blackcurat agyonlövik. Mikor az őrmester tudomást szerzett szándékukról, óva intette őket, hogy valami meggondolatlan tettel bajba sodorják magukat, miután a szolgálati szabályzat második pontja szerint kincstári tárgyakat magánszórakozás céljaira nem szabad felhasználni. Erre úgy határoztak, hogy Black urat agyonverik. Így már az őrmester is helyeselte az ötletet, bár mosta kezeit. Természetesen csak elvben. A fentiekből láthatjuk, hogy Black úr a varázsló kisé népszerűtlen volt a gyarmati katonasság körében. Az olvasó ne higgye vérengző frátereknek a légionistákat. Ugyanis a katonák azt hitték, hogy Black úr uzsorás. És joggal hitték. Mindamellett Black úr mégsem volt uzsorás. Hogy az olvasó világosan megértse az esetet. Black úr egyike volt a társadalom ama vértanúinak, akik a külső megjelenés áldozatai. Nem látszott jó embernek. Ennek dacára Black úr jámbor és jó ember volt, ami pedig varázslóknál ritkaság. Időként feltűnt Mogadorba a tenger felül egy ladikba, és gumit, korpát meg elefántcsontot hozott. Mogadorban azután kiélvezte a nagyvilági élet örömeit. Újságot olvasott, kávét ívott az étteremben, cigarettát sodort melléje, és felkereste a ponyváskocsival utazó Vándor Filmszínház intézményét, ami igazán csak kulturált Afrikában létezik, és lelkes örömmel szórakozott a legújabb Fox híradon, amely azon frissibe mutatta be a Brest-Litovszki béke aláíróit, amint éppen leittatják kézjegyüket. Egy ilyen tartózkodása alkalmával barátja, a vendéglős, közölte vele, hogy a légió őrmestere 30 frankot kér kölcsön, és hozzátette, hogy a helyőrséggel nem árt jóba lenni. A ravasz arab rávette a kereskedőt, hogy az ő kezén át kisebb kölcsönöket folyósítson a katonáknak. Black úr komolyan csak azért tette, mert nem árt, ha a vendéglős jó viszonyban van a helyőrséggel, hiszen az ő csempészáróját is itt szokta leraktározni. A vendéglős azonban úgy tekintette a tranzakciót, mintha valaki kamat nélküli forgótőkét ad neki uzsora ügyletek számára. Az arab állandóan hangoztatta, hogy Black megbízásából jár el, Black úrnak azonban fogalma sem volt erről. A vendéglős kisebb kincstári tárgyakra folyósított kölcsönt 50%-os kamatra. Biztos lehetett benne, hogy megfizetik, mert kincstári tárgyak elhagyásáért haditörvényszék jár. Végül a legények egy része elhatározta, hogy Black urat valami kellemetlen módon kikérdezi a kincstári tárgyak rejtek helyét illetően, aztán agyonverik, hogy ne kelljen visszafizetni a kölcsönt. Majd magukhoz veszik az állogtárgyakat, és megpróbálják hátralévő éveiket Black úr társasága nélkül tengetni. Miután az őrmestertől a szobaparancsnok tizedesig mindenki adós volt, a helyőrség lelkesen fogadta ezt a bankkörökbe szokatlan módját a kötelezettség likvidálásának. Hozzátartozik még az esethez egy rulett. A rulett az étterem tulajdona volt, és szoros kapcsolatot tartott fent az említett hitelműveletekkel, amennyiben az uzsora kamatra felvett összeget nagy része itt úszott el. Este egy petróleum lámpa fényénél sárgás, izzadt légionisták piszkos pálinkás poharakat szorongatva körülülték az asztalt, amely fölött sűrű légyraj és némi istálószag lebegett, mert e helység, mint általában a párvenük, soha többé nem veszítette el teljesen sötét múltjának némi jellegét. A régen eltávolított lovak illúziója ott terjengett halványan, de érezhetően a levegőben. Éppen Zsolt fizetésnapja volt. A csontgolyó vígan futott a himlőhelyes tulajdonos, aki krupié, pincér és szakács volt egy személybe. Pergette a nikkel fogantyút. Johnson megfigyelte, hogy nagy tétek sohasem nyernek. 10 és 20 centes játékosok olykor kapnak 30-szoros pénzt, itt kijön a megtett szám, de 50 cent és 1 frankos tét nem nyer. Már 2 órája figyelte a játékot, és kezdett hajlani a meggyőződésre, hogy ez a rulett valami módon befolyásolható. A tulajdonos mindig megnézi, hogyan vannak elhelyezve a tétek, nyájasan mosolyog és forgat. Ez egy ördög. Valószínűleg évekig gyakorolt ezen a rozogagépen, és pontosan tudja irányítani a golyót, ha kipörgeti. Az is lehet, hogy a pergetés pillanatában kissé megdönti a gépet. Most például minden szám alaposan megvan rakva. A 20-on van 20 cent, és a 23-as üres. Ha tehát a tulajdonos csal, akkor most a 20-as vagy a 23-as fog kijönni. Már pergett a golyó. Mindenki figyelt, feszült arcvonások, tágul csillogó pupillák, fut a golyó, zsonganak a legyek, az áporodott hőség szinte elviselhetetlen. Mielőtt a golyó leesett a számok közé, Johnson 2 10 frankos dobott oda, egyiket a 20-asra, a másikat a 23-asra. A 23-as nyert. Néhány pillanatra olyan csend támadt, hogy tisztán hallatszott, mint egy csúszómászó megmozdul a tető rafia levelei között. A vendéglős, mint egy halott, nyitott szájjal merett az asztalra. A légionisták keményen, ellenségesen néztek rá. Alapjába véve a 2 10 frankos tét kifizetését kétségessé tehette volna, mert a golyó már forgott, amikor Johnson feltette. De a kocsmáros tisztába volt azzal, hogy ha megtagadja a kifizetést, akkor itt darabokra tépik. A 23-as nyert, jelentette szokott módján, derekedtem. Egy 10 frankos plén a számon, és kifizette a 36-szoros pénzt. Előkotott minden bankjegyet az asztalfiókból, a zsebkendőjéből, egy meglazult tégla mögül, és a felesége nyakán függő szenterekjéből. Összesen 360 frankot. Aztán levegők után kapkodva így szólt. A bank mára elvonul. És elvonult. A másik szobába vonult, magánlakosztályába, ahol megsemmisülten roskat közömbösen kérődző tevéje mellé. Égnek emelte 2 kezét, és hangtalanul mozgott a szája. Az élet nehéz, de meghalni sem könnyű. 360 frank. Afrikában igen sok pénz. Végre is azonban a pénz értékét az adja meg, hogy mire fordíthatja az ember. Még akkor is, ha nem fordítja semmire. Egy úszó jégtáblán 10 millió dollár birtoklása nem jelent semmit. Johnson tehát nem érezte boldogabbnak magát, mikor zsebében a 360 frankkal elindult a párás füllett éjszakában. Egy árny haladt előtte ingadozó járással. A fekete kemény kalap elárulta, hogy Black úr a varázsló az. Ki ez az ember? Kérdezte magától Johnston. Olykor hetekre eltűnik, családja nincs. Látszólag lezüllött európai uzsorára ad pénzt. Állandóan fogpiszkálót tart a szájába, és igen nagyok a fülei. Továbbá 2 foga elől aranyból van. A kávéházban szorgalmasan tanulmányozza az egyetlen újságot, amelyet Sidi Belabezből hoz a napi posta. Keserű, barátságtalan arca van, töltött tollat hord a felső zsebében, és olvasáshoz egy drótcsiptetőt használt, úgynevezett cvikkert, az optikusok történelem előtti múltjából. Kemény kalapját ritkán veszi le a fejéről, általában csak hátratolja hüvelykújjával a tarkójára. Ha egyedül van, sóhajt és bólogat. Egy-egy gondolatára szomorúan vállat von, és kifelé fordítja a tenyerét. Ilyenkor úgy fest, mint aki önmagával alkudozik, és sajnos nem adhat többet valamiért, bármennyire is szeretné különben. A parcella szakmába volt néhány ilyen örökké elkeseredett, kitiport, ócska flanel papucsra emlékeztető öreg ügynök, dallamosan síró hanggal, akik úgy tudtak jó reggelt kívánni, mintha azt mondanák, ez a nap is jól kezdődik. Mire gondolataiba ideért, kiáltást hallott. Black úr felé ugyanis egy hatalmas kéz nyúlt ki a sötét fák közül, és megragadta a karját. Ugyanakkor egy rohamkés állt meg a hasa előtt. Pardon, mondta a kereskedő ijedtem. Légionisták fogták körül. 3-at fogunk számolni, addig megmondja, hogy hová rejtette el a holminkat. De uraim, én maguknak nem tettem semmit. Mit mesélsz annyit? Szúrj bele! Megállj! Johnston lépett közbe. Mit akartok ettől az embertől? A kincstári holmikat. Kérem, én esküszöm, hogy nem tudok semmit, siránkozott a megtámadott. Akkor most agyonverjük. Várjatok, mennyivel tartoztok neki? Azt nem tudjuk megfizetni. 15 ember 200 frankkal adós. Kifizette magának a 200 frankot, akkor rendben van?
Akkor rendben van, felelte gyorsan Black úr, mert sejtett már valamit.
Johnson kifizette a 200 frankot. Nem bírta az erőszakosságot, verekedést, gyilkolást, és látta a feldühödött arcokon, hogy Black úr élete 10 másodperceken múlik. Itt a pénz, holnapra megkaptok mindent, én kezeskedem. És most, miután megvásároltam tőletek Black urat, ha tisztességes emberek vagytok, egy újjal se nyúltok hozzá. A légionisták urak?
Urak, urak,
hagyta rá kedvetlenül egy másik katona, és szinte könyörögve tette hozzá.
Legalább 1 fogát hadd ütöm ki, vagy valami ilyen.
Miért vagy ilyen kegyetlen, Johnson? Ennyire nem szabad visszaélned a jellemességünkkel. Black úr rendkívül vegyes érzelmekkel hallgatta ezt a társalgást, és időnként megnedvesítette nyelvehegyével kiszáradt ajkait.
Végül azonban a légionisták békésen elvonultak. Kérem, uram, vegye vissza a 200 frankját, mondta a kereskedő, mikor egyedül maradtak. Tudom, hogy miről van szó, közben rájöttem. A tulajdonos bolondá tartott engem, és az én nevembe fosztogatta ezeket a katonákat. El fogok mindent intézni pénz nélkül azzal a mocsokkal. Tessék! Visszadta a 200 frankot, ugyanolyan mogorván, kedvetlen arccal, mint ha Johnson nem is az életét mentette volna meg, hanem molesztálná valamivel. Azt sem mondta, hogy köszönöm. Megemelte kemény kalapját, és eltűnt az éjszakába. Blackurról senki sem tudta, hogy kenyerét, mint varázsló keresi. Senki sem tudta róla, hogy ő az eső, a folyók, a föld és a holdura, az időjárás korlátlan igazgatója, akinek egyetlen kézmozdulatára elmúlik a szárasság. Ha valaki látta a kávéházban ülni kemény kalapjával és orrcsiptetőjével, igazán nem az volt a futó benyomás róla. Pedig tény és való, hogy Blackurat a fent felsorolt csodatételek tekintetébe több száz ember a legelső szaktekintének ismerte el. Még 15 éve sincs, hogy Algírba tönkrement, mint maradékáru kereskedő. Miután mindene elveszett, szépen házalni kezdett, vándorolt az árujával délre, ahol a Wattuat, a tuaregek hírhet meghódítatlan földje kezdődik. Egészen Tangobó állam határáig berészkedett. Tangobó kis terület volt a tuaregek földje és a tengerpart között. Függetlenségét Marokkó szultánja is elismerte. Ez kissé kínos helyzet volt a franciák számára. Tangobó állam lakossága ugyanis gyanúsítható volt azzal, hogy titokban elhagyja országa határait, és a környező franciáknak behódolt törzseket kirabolja. Ezt azonban sohasem le lehetett rájuk bizonyítani, miután rendkívül kényesek voltak abban a tekintetben, hogy a megtámadott falvak lakosságát körültekintő alapossággal az utolsó emberig kiírtsák, hogy hírmondó a szószoros értelmében ne maradjon belőlük. A szorgalmas, okos arab nép átoknak tekinti azt a néhány rabló sivatagi hordát, amely kétségbe esetten küzd a civilizáció ellen. Blackur varázslói pályafutását egy úgynevezett punktroller nevű, gumiból készült masszírozó készülék alapította meg. Lehet, hogy a punktroller rossz volt, vagy a gumi már régen feküdt, ki tudja ezt ma már. Annyi bizonyos, hogy Mabala főnök, aki 2 font elefántcsontot adott érte, elrontotta tőle a gyomrát, így azután, amikor Blackur legközelebb felkereste, a hasgörcsben szenvedő főnök egyszerűen elrabolta az áruját, megverette a kereskedőt, és tetőtől talpig véresen kilökte a sivatagba, teve, élelem és hasonló szamárságok mellőzésével. Hihetetlen szívósággal vonzolta magát fél napig az összevert, éhes, szomjas, szerencsétlen ember, míg hogy nem éppen Tangobó egyik oázisába jutott el. Az ide tévedt fehér embereket eddig kivétel nélkül leöldösték. Blackur azonban lázasan, betegen, portól és vértől belepve, ijesztő külsővel érkezett meg. Térdei rogyadoztak, egyik karját messze kinyújtotta, és közben harsányan énekelt. Ki merne hozzányúlni egy őrülthöz, akinek Allah magához szólította a lelkét? Az őrültet Afrika törzsei szentnek tekintik. Mikor a jövevény leroskadt, megitatták, lemosták, és később, mikor kisé magához tért, frissen sütött kuszkusztattak neki. A kereskedő lassan ráeszmélte arra, hogy hol van. Tehát, amint kisé jobban érezte magát, kiállt a falu közepére, és elénekelte Tangobó népének a Good Night Sweethearts kezdetű dalt. Erre az emberek félve házaikba menekültek, anyák eltakarták gyermekeik arcát, és az idegent 3 lépésnyire sem merték megközelíteni. Blackur jól tudta, hogy mi vár rá, ha megtörik az őrültnek kijáró babonás tisztelet, ezért néhányszor napjába elénekelte a Good Night Sweetheartot, és olykor táncolt is hozzá. Később, hogy ne essen az egyhangúság hibájába, felfrissítette műsorát, a Good Save the King-gel és a Téli kertben minden este Mimit várom kezdetű kupléval. Utána egy csődbe jutott maradékáru kereskedőtől meglepő fürgeséggel eljárta a Doni kozákok nemzeti táncát. A törzs főnöke, Muktár Bey, alig tartózkodott az oázisban. Állandóan martalócaival kószált rabolni. Felvilágosult gazember volt, de nem zavarta népe babonáit. Az új fehér varázslóval szemben várakozó álláspontot foglalt el. Ki tudja, mire lehet még használni. Ekkor történt, hogy Blackur egy kitűnő ötlet segítségével váratlanul karriert csinált. Szó esett ugyanis arról, hogy az esős évszak beálltával lejönnek az atlasz oldalából a berber pásztorok, és az oázisba húzzák meg magukat. Blackwood jól tudta, hogy a hatóságok minden erőfeszítése dacára a hegységben néhány hónapja elharapódzott a száj és körönfájás. Ezért egy napon kimerett szemmel, két karját az ég felé emelve beszédet tartott, amelyben közölte a néppel, hogy éjjel álmában a próféta vendége volt egy tál piláfra, és kitűnő barátja ebéd után így szólt hozzá. Mondd meg Tangabú népének, hogy az esős évszak alatt pásztorai ne térjenek vissza az oázisba, mert a rossz szellem van velük, és Tangabú nép állatai megdöglenek, ha befogadják a berbereket.
Lilungu, a varázsló arca epeszínűvé vált a düttől. A jóslás itt állami monopólium volt, amit ő gyakorolt, haszonélvezetét megosztva Muktár Bejjel a főnökkel. Nyomban látta, hogy egy kontár tisztességtelen versenyét kell leküzdenie, tehát azonnal előállt és gúnyos mosolyjal tudtára adta a népnek, hogy a tisztelt előtte szóló nyilván egy kalandor áldozata volt álmában, miután a próféta az éjszakát ővele, Lilunguval töltötte el, hajnalig veregették egymás vállát, sőt, a próféta még homlokon is csókolta. Azután kérte, hogy Lilungu nevezze őt igaz barátjának, és adja tudtára a lakosoknak, hogy a hegyből lejövő pásztorok csak szerencsét hoznak. A Tangabú nép állatai sokasodni fognak, és épp olyan egészségesek maradnak, mint ő maga, Lilungu. A tömeg boldogan fogadta a varázsló kellemes jóslatát, és már-már dühösen fordult a konkurens Váltesz ellen, úgyhogy ki tudja, mi történt volna, ha Blackwood az utolsó pillanatban nem dalolja el a Maxima tanyám kezdetű slágert megfelelő tánclépésekkel kísérve az előadást. Sajnos azonban Lilungu jóslata téves volt. A pásztorok behurcolták az oázisba nyájaikkal a száj és körönfájást. A törzs állatállománya ijesztően pusztult, mire a lehiggadt öreg főnökökből álló tanács elhatározta, hogy másnap délelőtt, a királyi fogadtatás után szemközt az anyák házával, Lilungut négy teljesen egyforma darabra vágják. Ez a művelet kisebb mértani eltérésekkel úgy, ahogy sikerült is, és a nép most már áhítattal hallgatta Blackwood legcsintalanabb műsorszámait is. Ha nem lett volna vérbeli kereskedő, mint énekes tárcos artista, már egész jó elhelyezkedést talált volna a törzsnél. De most már jobb módszereket ismert fel arra, hogyan hasznosítja a varázslói állást. Összehívta tehát a lakókat, közölte velük, hogy elvonul a tengerparti barlangba beszélgetni a prófétával, aki rendezvút adott neki az említett helyen. Éjszaka kijött a barlangból, csónakba ült, és a tengerparton egy nap alatt szépen felevezett a közeli Magadorig. Itt átnézte a lapokat, elolvasta a meteorológiai jelentést, amely szerint az Atlasz magasabb részein erős havazás van, ennek következtében a beálló olvadással rövidesen megtelnek újra a kiszáradt medrek, az úgynevezett vádik. És néhány napon belül rendkívüli esőzések várhatóak, némi hősüllyedéssel. Ezek után eltette cvikkerét, fizetett és távozott. Évfélkor, mintha a barlangból jönne, megjelent a tábortűzni. Tangabú népe, beszéltem barátommal a prófétával. Azt üzeni nektek, hogy jól érzi magát. Kér benneteket, hogy fordozzátok meg csónakjaitokat, mert a szárazság új holdig véget ér. A vádik ismét megtelnek vízzel, sok-sok eső esik, amitől kizöldül minden, és jó lesz a termés. A nép ámulva hallgatta. A próféta megparancsolta nekem, hogy ne énekeljek többé Tangabú népének. Ennek szemmel láthatólag örültek. Megelégedett mormogással vették tudomásul, hogy a próféta mégsem hagyja cserben az igaz hívőket. Ezentúl a barlangban fogok lakni, és ti minden hónapban sok-sok arékabelet, elefántcsontot és gumit hoztok nekem. Mennél többet hoztok, annál többet fogok jósolni, mert a próféta magához ragadja a ti adományotokat, hogy a szegény sorsú holtak lelkeinek legyen miből élni odafent. Ezt nem értem, jegyezte meg az egyik főnök. Mégis így van, a próféta szavai olykor érthetetlenek. Különben is az a fő, hogy ti elhozzátok az árut, a többi az ő dolga. És távozott. Muktár Bej összeráncolt szemmel nézte, de nem szólt semmit. Végre is a szárazság bizonyára nem fog napokon belül elmúlni, és akkor ezt a varázslót is felszeletelhetik, mint Lilungut. Aztán ő maga lesz a varázsló. Azt az üzletet többé nem adja ki senkinek. Muktár Bej azonban tévedett. Néhány nap múlva igenis elmúlt a szárazság, és rohanni kezdtek a vádik. Muktár Bej az ujját sem emelhette fel a jós ellen, és a nép hordta barlangjához az elefántcsontot meg az arékabelet. Blackwood ezt meg is érdemelte.
Mindegy, hogy jósnak vagy varázslónak nevezték-e. Ő fáradtságos munkával meteorológiai intézetet tartott fönn a törzs számára, amiért kétségtelenül ellenszolgáltatás járt. Hogy a hősüllyedés köbméterenkénti nyomása és az időelemek várható értékei tangobú számára átdolgozott formába kerültek közlésre, ez semmit sem változtat az értesülések fontosságán. Különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy a legkevésbé vad európai törzsek sem értik a meteorológiai jelentésnek tengerszintre való átszámítását és hivatalos nyelvezetének egyéb hatásait. Így történt, hogy Black úr, mint hivatalos varázsló, időnként megjelent a mogadori kávéházban. Savanyú arccal átfutotta a lapot, beszélgetett a vásárosokkal, töltött tollával feljegyzéseket készített, aztán visszament népéhez, mint aki a barlangból jön, és értesüléseit kinyilatkoztatta. Közölhette volna velük ezt egyszerűen is, de az afrikai népeknél csak az számíthat érvényesülésre, aki úgy mond igazat, mintha hazudna, és a tényeket az emberek fantáziájához és babonáihoz alkalmazza. Egy szép napon megharsant a kürt a helyőrség udvarán. Johnson százada felsorakozott, kiosztották a töltényeket, egy kapitány állt a menet élére, kitárták a rácsos kaput, aztán elvonultak. A tizedestől megtudták, hogy Bangomirban Tangobó határmenti helyőrséget váltják le. Átvágtak az Atlasz nyugati lejtőjén is, erőltetett meneteléssel reggelre elérték a sivatagot. Most azután itt volt a kaland, az igazi légionista kaland. 55 fokos hőségben, óránként 5 perc megállással, 30 kilométert menetelni naponta. Johnson meg volt győződve róla, hogy a szíve itt fogja felmondani a szolgálatot. Felhasadozott szájjal, dagadt nyelvvel, portól kisebesedett szemmel, összekarcolt gégével vonszolták magukat a homok hullámok között bokáig a porban. Johnson szíve azonban nem mondta fel a szolgálatot. Mellette egy 18 éves fiú úgy halt meg menetelés közben, mint akit villám sújtott. Egy másik letépte a felszerelését, és üvöltve rohant neki a sivatagnak. Megkötözve vitték tovább a szekéren, és szörnyű volt hallgatni tébújult éneklését. Johnson pedig rendkívül kimerülten, de ment, mint valami gép. A menetelés nem tartott soká, 2 nap múlva megérkeztek Bangomirba. Kis erőd volt a sivatagba, mindössze néhány pálma állt körülötte elszórta, kevés alang-alang fű között. Lakója nem volt az oázisnak, csak egyetlen hatalmas négyszigű sátorban élt egy vén, vaktuareg, vendéglős, néhány család tagjával. Átutazó cserekereskedők pihentek meg itt nagyritkán, és némi árut hoztak északról, amit a katonák között el lehetett adni. Pipaszurkálót, öngyújtóbelet és zsebnaptárakat, amelyek évjárat tekintetében a legfinomabb bóborokkal vetekedtek. Az őrmester és a kapitány a kísérő szekerekkel és a leváltott helyőrséggel visszavonultak Mogador felé. Bangomirba csak a közlegényeket váltották le, az altisztek maradtak. Az újonnan kinevezett kapitány még nem érkezett meg, tehát az őrmester volt korlátlan ura a különítménynek. Széles vásznú, borotvált arcú, hiúz kifejezésű ember volt Ryan Sergeant. Arcát az orruk elé tartva egyenként mustrágatta végig a glédában álló legénységet. Komisz helyre kerültetek, ez a legkutyább helyőrség a gyarmaton. Én vagyok a legkegyetlenebb őrmester. Itt nincs gyengélkedő és nincs beteg. Itt szolgálat van, vagy haláleset. Értitek? Rompez! Szinte élettelenül zuhantak végig az ágyakon, és egy vizes pokrócot terítettek az ablakra, mert a beözőlő nap még a lehunyt szemhéjakon át is elviselhetetlenül bántotta őket. A levegő pedig oly izzóvá hevült, hogy némelyik csak tehetetlenül tátogatta a száját, és úgy érezte, hogy meg kell fulladnia. Ez volt hát a kaland. Meg kellene írni egyszer egy népszerű regényben, gondolta Johnson. Hogy itt milyen büdös van, milyen unalmas, az emberek hogy utálják egymást. Nincs, akivel egy közvetlen szót beszéljenek. A hálótermeket bagó, izzadság és vöröshagyma fullasztó párája üli meg. A szalmazsákok százlábúaktól hemzsegnek, egyik nap múlik, mint a másik, és mindig csak az őrítően egyforma vakító, sárga homokhullámok, krémszínűen izzó ég, a vén, vak, arab artikulátlan dúdolása, miközben az ember testéről undok, apró erecskékbe patakzik le a veríték. Aztán változatosság is jött. Megérkezett egy kapitány 2 tiszttel. A környékbeli törzseknél tűrhetetlenné váltak a rablások. A helyőrség létszámát szaporították. Érthetetlenné vált, hogy a francia katonák közelébe nyugodtan portyázik az ismeretlen rabló, akiről jól tudták, hogy Mukhtar Bey a szabad Tangobu országura. Csak éppen bizonyíték nem volt, hogy lecsapjanak rá. Ezért elhatározták, hogy rendszeresítik az őrjáratokat. Aznap nyomban kiküldtek 20 embert, hogy menjen el felderíteni a Kifra oázisig vezető karavánutat, és visszafelé érintsék Boumalem falut. Az őrjárat soha többé nem tért vissza. Kifra oázist kirabolták és felgyújtották a rablók, utána lesből rajta ütöttek a közeledő őrjáraton. Másnap az új őrjárat létszámát felemelték, melléjük adtak két kis kaliberű gépfegyvert. Egyben erősítést kértek Marokkóból. Ebbe az őrjáratba beosztották Johnsont is. A csapatot most már nem bízták altisztre. Zárnak hadnagy vezette. Johnson szeretett volna meghalni. Félt a kintól. Úgy érezte, küzdenie kell a sors ellen, amely azt akarja, hogy a kifejlődött betegség pusztítsa el lassú, szörnyű halállal. A szállongó porszemcsék fémszerűen csillogtak az éles holdfénybe. Mint valami sarki hómező, elhagyatottan ezüstfehéren terült el a sivatag a világos éjszakában. Óvatosan haladtak előre néhány órán át. Az egyik homokdomb mögül váratlan sortűz ropogott rájuk. A katonák mintaszerű fegyelemmel szóródtak szét, kisebb buckákkal fedve magukat, és szintén megnyitották a tüzet. Hajnalodott. A hollandi festő Johnson mellett eleresztette a puskáját, szétcsapta a karját, és a hátára fordult. Meghalt. Azután oldalról is tűz alá vették őket. Ott is arabok bújtak meg. Egy-egy burnusz elővillant olykor valamelyik dob mögül. Aztán mind közelebb és közelebb kúztak az arabok. Hiába tüzeltek rájuk, számbeli fölényük minden veszteséget elvírt. Csak jöttek, jöttek. Most, mondta magába Johnson. Most tehát vége a komédiának. Szép, érdekes, nagyszerű halál. Szép volt a kaland is, és Edith remélhetőleg megtalálja majd a boldogságát máshol. Mikor rohamot vezényeltek, elsőnek ugrott ki a fedezék mögül. Szuronya egy szakállas arabnak a nyakán szaladt át. Aztán megfordította a fegyvert, és valami őrjöngő jókedvel, a mit sem kockáztató ember elszántságával csapkodott maga körül fejekre, melkasokra, kardot emelő öklökre, eszeveszetten, extázisban. Csodálkozva látta egyszerre, hogy nincs körülötte senki. Vonagló burnuszok hevernek a földön, és a sebesült hadnagy kilőtt revolverét tartva, a homokba térdelve felnéz rá. Jól van, légionista, ilyet még nem láttam. A légionisták első rohama megállította az arabokat. Visszahúzottak vagy 100 méternyire a homokdombok mögé. A katonákat magával ragadta Johnson elszántsága. A rablókat meglepte a váratlan szilajroham, de hiába volt minden. A katonák nagy része elhullott, sokan megsebesültek, és az ellenfél ismét támadott. Johnsonnak egy lövés átjukasztotta a kabátúját. Egy kardvágás lecsúszott a válszíjáról, végighasította a zsebét. A második roham már elpusztította volna őket. Mindössze 10 álltak egy homokdomb aljába, ahová Johnson a tisztet is bevonszolta. A rájuk rontó arabok leapasztották a katonák számát 4-re. Ekkor megszólalt a gépfegyver. Szaharinok érkeztek. Mogadorból küldték ki őket, hogy hozzák rendbe az elpusztított oázist. Meghallották a lövöldözést, és nyomban elindultak a szorongatottak segítségére. A rablók menekültek. A szahariánok tevéi alkalmatlanok voltak arra, hogy a kitűnő lovakon nyargaló martalócokat sikerrel üldözzék. Összeszedték a sebesülteket, szekerekért küldtek az erődbe, és hajnalra visszaérkezett a szerencsétlen őrjárat. Mindössze 15-en maradtak életben, ezek közül 14 súlyos sebesült. Csak Johnson nem érte egyetlen karcolás sem. A második roham előtt a sapkáját is átlőtték, és egy rettenetes kardvágás tőből szelte le a tölténytáskáját. Ebből is láthatjuk, hogy a halál nem olyan, mint a jégbeli hűtött málnaszörp, amit bárki megrendelhet, ha gusztusa van rá. Mr. Johnson szeretne meghalni, de csak szellem lesz. Johnson katonai pályája kezdett neki lendülni. A sebesült tiszt jelentése nyomán napi parancsba dicsérték meg, 24 óra szabadságot kapott, és fölterjesztették a légió becsületrendjére. A rablók szemtelensége egyre tarthatatlanabbá vált. Bámulatos szerencsével csaptak le kisebb őrjáratokra, és csodálatos módon kerültek ki minden jól felszerelt osztagot. Johnson egy alkalommal harmadmagával tért vissza 20 közül, Máskor tized magával érkezett meg, és 70-en maradtak a sivatagban. Ekkor már kezdett komolyabb lenni számára az ügy, mert végre egy golyó súrolta az arcát, és széles sebb helyet hagyott maga után. Később egy díszszemlén kitűzték mellére a becsületrendet, és meglengedték feje fölött háromszor a trikolort. Búdenimnél a rablók felgyújtották az oázist, és az oltásra kivonult légionistákat leölték. Kardérre hányták az egész lakosságot, felkoncoltak egy fél század spáhit, azután elmenekültek. Másnap hajnalban vonszolva magát, szinte hason csúszva megjelent az erőd előtt a porba Johnson. Felvitték az ezred irodába is, mire letették a foszladozó bőrkanapéra, azt hitték, hogy már nincs benne élet. Szakadt ruhája alatt alvat vérrel és korommal volt fedve minden porcikája. Foszlányokba szakadt ruhája több helyen beleragadt a sebeibe. Azután lemosták, és kiderült, hogy hihetetlenül sok horzsolás, kalszolás, ütlegektől származó kékfolt, valamint zúzódás borítja, de egyetlen veszélyes sebe sincsen. Ez időtől fogva úgy hívták a halálfia. Légionisták szerint ilyen kivételeket a halál csak az édes fiával tesz. Johnson tragikomikusnak találta ezt a helyzetet. Szóval, ha megvan írva a fódoklás és a görcs, akkor ő hiába kívánkozik a hősi halál után. Vagy talán előbb-utóbb önmagának kell elintézni egy golyóval az ügyet? Közben ismét elsőrangú alkalma nyílt rá, hogy régen húzódó ügyét a halállal végre a lovagiasság szabálya szerint fegyveresen és szemtől szembe intézze el. A legutóbbi támadás után kétségtelen volt, hogy tangobót nem lehet tovább tűrni a környéken. Meg kell szállni. Milyen egyszerű lenne az egész, ha rájuk lehetne bizonyítani egy támadást, ha elhurcolnának néhány katonát, vagy valami erőszakosságot követnének el, ami kétségtelen, és okot ad arra, hogy megszállják ezt a nyavajás kis rabló államot. A véletlen segített rajtuk. A Bagomíri helyőrség vendéglőjében egy átutazó arab fölismerte valamelyik szőnyegbe a saját tulajdonát. Kifra oázisból menekült a rabló támadáskor, ott hagyta mindenét, tehát ez a szőnyeg csak is valamelyik rabló útján kerülhetett ide. A nyomozás megállapította, hogy a vendéglős egy Gázi nevű tangobó pásztortól vásárolta. Az eset most már egyszerű, mondta az ezredes este két tisztnek. Elküldünk egy katonát tangobóba, hogy tartóztassa le és hozza ide Gázit, a pásztort. Ugyan, mielőtt ez a katona két lépést tehetne az országba, darabokra tépik. Akkor természetesen nyomban lecsapunk rájuk. Megértették. Egy embert fel kell áldozniuk, hogy okuk legyen elejét venni a további rablásnak és gyilkolásnak. Megjegyzem, alapjába véve nehéz ezt a parancsot kiadni, dünnyögte az egyik tiszt. Találok majd katonát, aki önként jelentkezik. Hol? A kantinban. A légionistákkal azt csinálsz, amit akarsz, ha eltalálod a hangot. A kantinban olyan füst volt, mintha kiesett volna egy kályha csöve. Egy sarokasztalnál négy német komor arccal méla basszus hangon érzelmesen énekelt. Ó, Tannenbaum, ó, Tannenbaum! Fenyőfákról énekeltek. Karácsonyi dalt. És bizonyára látták is ezeket a fenyőket hóllepte ágaikkal, amelyek mind dermedt gyermekkezek nyúlnak ki a törzs felső részén. Valószínűleg a kantin bűze helyett karácsonyi gyertyák ünnepi szagát érezték. Egy másik asztalnál az alacsony kövér Krimalski és az óriás kopasz Korzakov kártyázott. Különben alig voltak beszélő viszonyban. Kizárólag a legszükségesebb bemondásokra korlátozták mondani valóikat. És hogy további undok nézeteltéréseknek elejét vegyék, mindkettő kitette maga mellé rohamkését az asztalra. Ön elfelejtett tized befizetni, szólt Kurtán Krimalski, mert általában a 20. parti után már önözték egymást. Korzakov jegesen válaszolt. Ön ne figyelmeztessen engem. Egy olyan ember, aki az 5. ászal csinálja az utolsó ütést, az én számomra erkölcsi halott. Egy másik hatalmas asztalnál 15-en beszéltek egyszerre. Egyik se hallotta a másikat, azért mind jól mulatott azon, amit saját maga mondott. A söntéspolcon egy békebeli fonográfa kék duna keringőt nyekerekte, de már 2 perce ugyanabban a kivált járatba szaladt a tű. Ugyanazt a csonkataktust ismételte, mint valami zakatoló vonatkerék. Ezt a képet a pálinka, a fegyvertisztításhoz használt viasz, a kaporál cigaretta és valami romlott halféle szag egybelegettette tökéletessé. Grande vous! Kiáltotta tizedes, és úgy ugrott fel, hogy messze repült alól a szék.
Rövid robballyal feszesen állt mindenki az asztala mellett, a belépő kapitány felé nézve. A hirtelen támadt csendben csak a gramofon tűje ismételgette ugyanazt a csonkataktust, körbeszaladva tehetetlenül a kimélyült járatban, mint valami megkergőt ketercbe zárt vadállat. Csak üljenek le, fiúk, csak úgy, mintha itt se lennék. A kantin szent dolog. Halló, kantinos, egy grogot, jó rumosan, közlegény módjára. Mindenki visszaült a helyére. A légionista nem tiszteli a feljebb alulját, hanem muszáj, tehát rövidesen minden a régi lett. Éneklés, veszekedés, nevetés. A kapitány megfogta a söntéspultra tett grogot, odavitte a hosszú asztalhoz és leült. Ide hallgassatok, fiúk! Volna egy csecsebecsém, amit valamelyiktek elküldhetne a szeretőjének vagy a rokonainak. Olyasfajta, mint mondjuk egy első osztályú légionista érdemkereszt, amit őrmesteren alul még ritkán kapott katona.
Csend lett.
Mondom, csak olyan jelentkezzék, aki beéri azzal, hogy a szeretője kapja meg egy szép levél kíséretében a rendjelet.
Miről lenne szó, mon kommandant? Kérdezte Rollins.
Egy halálosan vakmerő vállalkozásról, amiért cserébe a légió érdemkeresztje jár. Gondoltam, valaki esetleg használhatja itt, de ha nem, akkor találok rá embert más századnál.
Erre többen felugráltak, de Rollins megelőzte mindet.
Alázatosan jelentkezem, kapitány úr.
Helyes. Holnap elmegy Tangobóba, letartóztatott Gázid, a tolvajt, mert alaposan gyanúsítható, hogy részt vett Kifra oázis kirablásában.
Néma csend lett. Akik az előbb felugráltak, most kissé elhúzódtak. Rollins arcából hirtelen úgy lement minden vér, hogy elszürkült az ajka. Halálos ítélet sem jelenthetett biztosabb véget. A légionista bátorsága nem ismer határokat. Ha csak egy tizedrész lehetősége van arra, hogy életbe maradjon, bízik ebben a valószínű transzhanszban, és dalolva megy a sorsa felé. De itt egyetlen esély sem volt. Ez a Rollins alig múlt 20 éves, a szeme csak úgy fény lett a fiatalságtól. Hatalmas épfogai talán a patkószöget is elharapták volna, és úgy tudott kacagni, hogy vidámságával túlhasogta a kantint. Most ott állt halálra ítélve.
Természetesen, ha meggondolod magad, fiam, mondta kissé bizonytalanul a kapitány.
Jelentkezem, mon kommandant, és további utasításokat kérek, felelte határozottan. De mielőtt a kapitány felelhetett volna, valamelyik szomszédos asztalról Johnson lépett oda, könnyedén és vidáman. Végre ütött az ő órája.
Alázatosan jelentem, mon kommandant, hogy 2 hónappal régebben szolgálok, mint Rollins, tehát rangidősnek számítok, és így az elsőbség engem illet meg.
A kapitány végignézte. Szóval van a légióban olyan ember, aki teljesen tudatával a feladatnak elvállalta. Ezt nem hitte volna.
Igazad van, katonáiknál első a sorrend. Sajnálom. Rollins, nem fogadhatom el a jelentkezésedet, de megjegyeztelek magamnak.
És mintha nem vette volna észre Rollins ernyedő arcvonásain a megkönnyebbülést, Johnsonhoz fordult.
24 óra szabadságot kapsz. Holnap este 6-kor menetkészen jelentkezel nálam a századirodában. Rompesz! Jó mulatást, fiúk!
Oda dubott egy pénzdarabot, és elment. A helység egyetlen privát helyén, a sátorponyvából álló vendégfogadó előtt megállt egy teve, amelyen egy szokatlanul magas, burnuszos ember ült. Miután leszállt a nyerekből és levette lebernyegét, kiderült, hogy nem is olyan magas, csak az a furcsaság tette szokatlanná az alakját, hogy burnusza alatt kemény kalapot visel. Mondanom sem kell, hogy a speciális, sivatagi utas Blackúr volt, a varázsló, a próféta régi cimborája és Mukhtar Bey népének meteorológusa. Kénytelen volt ezzel a kerülővel Magadorba menni, miután a város kikötője hímlő eset miatt vesztek záralatt állt. Ezért teveháton a sivatagot érintve járta az útját, értesüléseket és készpénzt szerezve a csempész áruért. Egy kis 10 éves arab fiúcska elvezette az állatot. A vak arab vendéglős jól hallotta, hogy teve állt meg kint, tehát így üdvözölte a belépőt.
Szálem!
Van szerencsém, felelte a látnok megevelve kemény kalapját, aztán leült. Feketét kérek, cukor nélkül, és ha van valami újságja. Mozgás, öregem!
A vakember elképett. A burnusz, a teve és a kifogástalan tájszólású arab nyelv ijesztően összeegyeztethetetlen volt ezzel a stílussal.
Hozta a feketét, azon felül két újságot, amelyek közül az egyiket Blackcourt nyomban félretett, miután kiderült, hogy a betöltendő állások hirdetésével foglalkozó szaklap, és Loka Lanzinger néven Berlinben jelent meg a Balkán háború idején. A másik újság egy algéri lap volt. A varázsló nyomban feltette dró csiptetőjét, amelyet egy biztosító túl segítségével barna cipőzsinórra rögzített a felső zsebéhez, és buzgón tanulmányozni kezdte az időjárás rovatot. Már éppen jegyezni kezdte, hogy nyugatról élénk esőzések várhatók, mikor a következő hirdetést pillantotta meg. Utazzunk Stockholmba az olimpiászra! Utálattal dobta el az újságot. Közben a vakarab odakuporodott mellé a gyékényre. Kávét tett maga elé, és cigarettát sodorsz. Merről jössz, idegen?
Délről.
Arrafelé most bizonytalan az út. Azt mondják, a tangobóiak nagyon kegyetlenek.
Mi?
Kérdezte kissi idegesen, és lehajtotta a fejét, hogy csiptetője felett kinézve jobban lássa az arabot.
Honnan tudják, hogy a tangobóiak?
Tudják, hogy ők a gyilkosok, de már nem tart soká.
És miért nem, ha szabad tudnom, kedves üzletvezető úr?
Az öreg maga elé merett világtalan szemeivel, és csak annyit mondott.
A próféta kezei hosszúak.
Na és, ez születési hiba. Nekem van egy unokafivérem, az Sámpás.
Mennyiben tartozik Mohamed végtagjainak mértéke a tangobói nép előrelátható sorsára?
Rövidesen letipórják őket, megjósolhatom.
Blackcourt felhördült. Maga akar nekem jósolni?
A tangobói nép csillaga letűnőbe van, folytatta a vendéglős. Az előbb katonák jártak nálam. Holnap elküldenek egy légionistát tangobóba, hogy letartóztassa a gázit, a tolvajt.
Blackcourt döbbenten emelkedett föl.
Mi? Megőrültek?
Hiszen
azt a katonát széttépik. A rumiknak van eszük. Mindig úgy kezdődik a leigázás, hogy ezeket a védtelen légionistákat bántják.
Értem.
Van a rumik közt egy katona. A halál fiának tartják. Azt küldik ki holnap, hogy tartóztassa le gázit, a tolvajt.
Ott áll éppen a Magrovefa alatt,
mondta hirtelen a fiúcska, és kimutatott a sátor előtti térre.
A varázsló egy szépen dekoltált légionistát pillantott meg. Nyomban felismerte azt a katonát, aki Mogadorba megmentette.
Jobb arcán vörös vonal húzódott. Golyósúrolta valamelyik harcban. A zöld kör alakú nagy jelvény, a légió becsületrendje, és egy ezüst vitézségi érem csillogott zubbonyán a napfényben.
Hogy hívják ezt a katonát?
A halálfia.
Nem fog rajta a fegyver. Bátor és szerencsés.
Az igazi neve, azt hiszem, Johnson.
Ő az.
Blackcourt visszaemlékezett a gyomrának feszülő rohamkésre.
Nem érdekelnek ezek a marhaságok. Fizetek, mondta. Egy feketén volt.
Kiment, feltette a kemény kalapját, tetejébe a burnuszt, tevéjére ült, és elsietett olyan gyorsan és szórakozottan, hogy drótcsíptetőjét az órán felejtette. És most olyan volt mélabús arcával, mint a sivatag szelleme, aki egy vénasszony alakját öltötte magára.
Víratt.
Johnson könnyű léptekkel sietett át a Tangabu folyó felé elterülő ritkás pálmaerdőn. Az afrikai éjszaka nulla alatti hőmérséklete finom dérrel vonta be a sok furcsa alakú növényt, és amint az ébredező föld túloldaláról érkező nap első hős sugarai végigterültek a tájon, millió és millió olvadt csepp ragyogott felszivárvány színűen.
Igazán kitűnően érezte magát, ment meghalni, és fütyűrészett. Így képzelte el.
A hűvös reggeli levegőt a timiánfű átható, de kellemes szaga töltötte be. Ahogy elérte az erdő szélét, már fel is tűnt a rabló ország első duárja, mögötte pedig néhány jókora kunyhó, némelyik cölökre építve. Csak ment-ment egyenesen és rendíthetetlenül. Nem félt, inkább valami különös izgalmat érzett, és Editre gondolt néhány másodpercig, mint egy búcsúzva. Felrémlett előtt a Piccadilly Circus forgalmas környéke is, Grimmoor, amint a parcellák tervrajzát nézi örökké elégedetlenül, nehogy dicséretével anyagi várakozást ébresszen valamelyik alkalmazottjában. Elérte az első duárt. Három arab jött elő a kunyhó mögül. Felfegyverzett, hatalmas martalócok. Még egy másodperc az élet, gondolta Johnson. A három rabló észrevette. Meghökkentek. Aztán egészen váratlan dolog történt. Szemüket eltakarva arcra borultak a földön.
Hát ez mi?
Az áldozatért mondandó halott imádság lenne? Az arabok azonban nem mozdultak a földről. Emelt fővel egyenesen nekivágott a főtérnek, ahol tucatjával ácsorogtak a falu lakói. 10 lépés sem választotta el már a néptől, mikor néhányan észrevették. Akik a közelében voltak, a földre vetették magukat. A távolabb ácsorgók szétszaladtak, mintha egy vágtató spáhi ezred érkezne, és mocskos gyermekeiket magukkal ráncigálva elbújtak kunyhóik mélyén. Johnson úgy állt egyedül a főtéren, mint egy bika. Nyitva volt a szája, hülyén nézett jobbra-balra, aztán megrázta néhányszor a fejét, mint mikor a szenvedélyes fekete kávéívó a csészét mozgatja meg az utolsó korty előtt, hogy felkavarodjék a kávé alja. Megvesztek ezek? Körüljárt a faluba, de a földre borult alakok nem mozdultak, és senki sem jött elő a kunyhójából. Végre is odament az egyik földre borult 2 méteres martalóchoz, és hogy lelket öntsön beléje, biztatóan oldalba rúgta néhányszor. Ember! A marokkói szultán küldött, hogy letartóztassam Gázit a tolvajt. Minden szavat parancs hatalmas fia a halálnak. Tessék? Zavarba jött. Mi ez? Népszerűség vagy téboly? Hozzátok elém Gázit a tolvajt! Egy perc múlva ott állt előtte Gázi a tolvaj, rogyadozó lábakkal. Úgy látszik, ez nem álom. Mi üthetett ezekbe? Nem kérdezősködött sokáig, megkötözte a tolvajt és vezette magával. Most mondd meg nekem, Gázi, hogy miért borultak arcra, és miért rettegnek úgy a proféta kötélre való hívei? Ó, szent fia a halálnak! Várjunk, honnan tudod, hogy engem így hívnak? A varázslótól. A varázsló éjszaka összehívta a népet, nagy tüzet gyújtatott és jövendőlt. Ugyanis barlangjában megjelent a proféta és üzent a tangobóiaknak. Mondd meg a népemnek, hogy reggel megjelenik a halálfia Tangobó főutcájában, katonaruhában. Lesz rajta egy zöld és egy arany ezüst színű jelvény, amilyenből sok van az öreg rumi kutyi katonáknak. Arcát megjelölte Allah egy vörös sepp helyjel. Ez a szellem szemében hordja a halál hatalmát, és Gázit a tolvajt elviszi magával, hogy Morhut lángjaiba dobja, mert Gázi a sátrában egy fél elefánt agyart ásott el gyékénye alá, és ezt az agyart múlt hónapban ellopta a varázslónak szánt adományból. Ezért rumi katona képében eljön érte a halálfia. Adjátok oda Gázit a szellemeknek és az elefántcsontot a varázslónak. Akkor béke lesz Tangobu népén. Aki megérinti vagy megsebzi a halálfiát, annak sivatagi tűz égeti vörösre a szemét, és holtanapjáig az elátkozott kolduló vak glauákkal bolyong oázisról oázisra. Ezt mondta a varázsló, és még sok mindent, ami azokkal történni fog, akik a halálfiát bántják. Johnson töprengett. Mondd csak, Gázi, hogy néz ki ez a varázsló? A varázsló fehér ember, kis bajusza van. 2 foga olyan, mintha aranyból lenne. Ezt a prófétától kapta emlékül néhány ezer év előtt egy mennyei összejövetelem. Nagyon szép ember. 2 füle olyan, hogy kis elefántokra emlékeztet, és sokszor dug a fogai közé egy egészen apró fácskát. Lehetetlen volt a leírás alapján tévedni. Ez Blackcore. Hogy a csodába lehet valaki pénzkölcsöző, csempész és varázsló egyszerre? De ami sokkal különösebb, honnét szerezte kitűnő értesüléseit a varázsló? Hónapok óta keresik azt a kémet, aki Muktárbejt állandóan pontosan informálja, és annyi jó katona halálát okozta már. Blackcore lenne? Vagy pedig megtudta, hogy Johnson szemelték ki a küldetésre, és revánsképpen most ő mentette meg a légionista életét? Nem látott világosan. Vajon kötelessége most följelenteni Blackcore-at? Vagy hálátlanság lenne tőle, ha ezt tenni? Késő délután volt, mikor feltűnt távolról az erőd. Ahogy közeledett és az őrszem jelentette, a tisztek hitetlenkedve jöttek fel a bástyára. A messzelátó azonban szemük elé hozta a légionistát és a megkötözött arabot. A helyőrségben valósággal felbomlott a fegyelem. A katonák a tisztek körül tolongva ágaskodtak, megtöltötték a délnyugati melvédet, egyre többen és többen nyüzsögtek, kiabáltak, izgatottan hadonáztak, és a légionista csak közeledett a megkötöző arabban. A kapitány, aki valahogy nem jól aludt az éjszaka, kimerett szemmel bámulta a 2 közeledőt, és mikor a kapuhoz értek, harsányan elkiáltotta. Auk Sarmes! Felharsant a kürt, és a fegyverbe szólított legénység másodpercek alatt merev glédába sorakozott fel az erőd udvarán. Ez a fogadtatás csak igen kitűnő katonai személyiségeknek jár. Mikor kinyílt az erőt kapuja, az őrmester elkiáltotta magát.
Gardez vuz!
A vezényszóra minden fegyver egyetlen mozdulattal a válláról a test hoztengelyével párhuzamos vonalba került, és valamennyi arc az érkező felé fordult. Az érkező, Johnson közlegény és egy megkötözött arab. A tisztek önkéntelenül sapkájukhoz emelik egy másodpercre a kezüket. A kürt pedig szakadatlanul fújja a fegyverfejelzést. Johnson belátja, hogy élet ellen nincs orvosság. A halálra rémült Gázit a tisztek magukkal vitték Marokkóba. Ebből a fiúból kellett kicsikarni a bizonyítékot Tangobu népe ellen. Az erőd ismét az őrmester uralma alá került. Amikor a tisztek ott tartózkodtak, fékezte magát. Most azonban Ryan őrmesterből kamatostól áradt a kegyetlen rossz indulat. Naponta 8-10 pelotra ítélt baka futott körbe kövekkel megrakott zsákkal a napon, amíg összeroskadt. Közben megjött Johnson érdemkeresztje és előléptetése őrvezetővé. A halál fiáról megemlékezett a gyarmati sajtó, és bekerült a párizsi lapokba is. Az őrmesternél ez nem javított a helyzetem. Sőt, ha azt hiszi, hogy nekem imponál a szerencséje, akkor téved. És ha elkaphatja magát, majd megtanítom, hogy a légióban egy őrvezető nulla. Érti? Nulla! Johnson olyan szeliden és derűsen nézett rá, hogy az őrmestert kis hián megütötte a guta mérgében. Miután az altisztet mégsem üldözhette kedve szerint, minden gyűlöletét a szerencsétlen fiatal Rollinsra összpontosította, mert úgy látta, hogy jó barátságban van Johnsonnal. A kantinban lejátszódott jelenet óta a fiú mindenképpen igyekezett háláját és szeretetét kimutatni az őrvezetővel szemben. Ezért először 8 nap börtön csózott rá az őrmester. Azután a légióban régen tilos, én krapadin módon karikára kötözve egy ponyvával letakart verembe dobta 2 napra. Váratlanul azonban megélénkült a környék. A közelben egy páncélos osztag ütött anyát, és távol a sivatagban a spáhik fehér sátrai tűntek fel a napon. Búmálemet megerősítették egy 100 szenegáli vadásszal. Ez katonai nyelven annyit jelentett, hogy Tangobu megszállására készültek. Az eset előzményeképpen a Sidi Belabesi katonai fogházban vallatóra fogták Gázit, a tolvajt. Nem lehet tudni, hogy mennyi ideig foglalkoztak vele, de valószínűleg igen hatásos eszközökkel beszéltek a lelkére, mert Gázi rendkívül érdekes dolgokat vallott. A vallomások alapján érdekes körözvény jelent meg. A rádió is hírül adta minden nap, s ott függött a városok hirdető oszlopain, forgalmasabb utcák házfalán és az oázisok pálmafáin. 20 000 frank jutalom annak, aki kézre keríti vagy megöli az ismeretlen nevű hazaárulót. A fenti szöveg alatt Blackcourt pontos személy leírása következett. Végül megemlítik róla, hogy Tangobu ország rabló népét állandóan tájékoztatja, és ezzel számos francia katona és polgári lakos legyilkolását idézte már elő. Aki a hazaárulót megöli, 20 000 frank jutalomban részesül. Egy hét múlva 200 légionista erődítést kezdett építeni titokban egy erdei részen. Valaki azonban ismét elárulta őket. Mukhtar Bey rajtuk ütött, lemészárolta a katonákat és megszállta az erődöt. A plakátok szövege megváltozott. A marokkói szultán magánpénztárából 100 000 frankra emelte föl annak az embernek a jutalmát, aki Mukhtar Bey kémét élve vagy halva kiadja a hatóságoknak. Mukhtar Bey közben kiépítette az erődöt, amelyet elfoglalt, megszállta a környező erődöt, valamennyi dombot, és ki tudja milyen sötét szándékú európai kezekből kitűnő fegyverekkel készült a harcra. A francia hadvezetőség a háború esetére összevont századokat utasította, hogy ne kezdjenek támadásba további parancsig. Ez kellemetlen és megalázó volt. Néhány száz méternyire álltak az elfoglalt erődtől, tisztán látszottak az arabok, és várni kellett. A francia légió 300-a, 200 szenegáli vadász és egy teljes spáhi ezred ott állt mozdulatlanságra kárhoztatva, szemben a csúfolódó arabokkal. Délelőtt kínos meglepetésben volt részük. Az éjszaka folyamán a két állás közé kitűzték Mukhtar Bey emberei a lemészárolt katonáktól zsákmányolt francia tikolort, és egy turbán tűztek a tetejébe. Az embereket alig lehetett visszatartani, hogy ne menjenek rohamra minden vezényszó nélkül. A tisztek idegesen csapkodták csizmájukat, az altisztek felülmúlták önmagukat a káromkodásban. Egyszer csak Mary May Káplár kiugrott az állásból, és néhány ugrással megindult a zászló felé. Amint lőtávolba ért, megszólaltak a fegyverek. A Káplár sziklák és fák mögé bukva fedezte magát. Két pálma között azonban mi alatt ugrott, golyót találta, és odazuhant hosszan csúszva a porban, néhány méternyire a trikolor mellé. De már útban volt a másik. Ezt az ügyetlen fickót mielőtt az első szikla mögé bújhatott volna, szitával lőtték. Aztán jött a harmadik és negyedik is, a tisztek a fogukat szívták, elfordították a fejüket, és idegesen járkáltak. A 15. áldozat után a kapitány megragadta zubbonyánál az éppen induló légionistát. Szünet következett. Majd újra elindult egy katona. A halálfia. A halálfia. Mondták egymásnak a katonák. A mormogás végigfutott a légionisták sorain, a szenegáli vadászokon keresztül, a spáhikon át, a két tank műszaki osztagáig. A halálfia. Johnson ment a zászlóért. Most, gondolta megelégedettem. Most végre sikerülni fog messzesedő szívereivel megelőzni a legcsúfabb elmúlást, és itt halni meg gyorsan, romantikusan a becsületért, a lobogóért. Nyugodtan, zsebre dugott kézzel indult el a sziporkázó napfényben. Még néhány lépés és lőtávolba kerül. Most ér el az első katona teteméhez, és nyugodtan átlépve rajta halad tovább. Megszólalnak a fegyverek. Vége. Mikor az arabok meglátták a sepphelyes arcú katonát jellegzetes érdemlengyeivel, ugyanúgy futott közöttük a mormogás, mint előbb a franciáknál. A halálfia! A halálfia! Muktár Bey dühötten üvöltött. Lőni, kutyák! Lelőni akkor is, ha maga a halál! Erre valamennyien tüzelni kezdtek. És valamennyien azt gondolták magukba, hogy majd a másik lövi le. Ő meg melléje céloz. És szorgalmasan tüzeltek. Csupa kitűnő lövő, tehát egyikkel sem fordulhatott elő, hogy véletlenségből eltalálja Johnson. Majd bolond lesz lelőni, hogy azután élete végéig a vak glua törzsel koldulva kóboroljon oázisról oázisra. Soha ilyen csodát. A gyarmati katonaság bibliai jelenéshez hasonló látványnak volt tanúja. Fiatalabb legények levették sapkájukat és keresztet vetettek. Ősz őrmesterek megkísérelték, hogy emlékezetükbe idézzenek egy imádságot, és marcon a vad bakáknak le kellett térdelniük. Johnson nyugodtan, egyenletesen haladt. Közötte félméteres felhőkben porzott a föld a lecsapódó golyóktól, az ellenséges állás a heves tüzelés következtében lőporpüstbe merült. De a katona csak ment, ment, sértetlenül, zsebre dugott kezekkel. Átlépte a káplárt, elérte a dombot, felment rá, és megragadta a zászlót. A golyók tömege másodpercek alatt foszlányát épte a trikolort. A domb kavicsai csomóstól fröccsentek szét, és az az ember csak állt a domb tetején, aztán magasra tartja a zászlót és meglengeti. A francia katonaság rivalgása minden képzeletet felülmúlt. Aztán valamennyien ezt ordították. Jöjjön le! Jöjjön le! Johnson azonban nem jött. Ő meg akart halni. Tehát várt a dombon. Majd ismét meglengette a trikolort. A golyók, mint rajzó méhek röpködtek körülötte, de nem is súrolták. Azután leült, mert fáradt volt, de hiába, egy golyó sem érte. Muktár Bey a haját tépte majd a szakállát, üvöltött és átkozódott. Végre elindult visszafelé, miután látta, hogy hiába vár. Egyenesen ment, magasra tartva a zászlót szinte díszlépésben. És a golyók tucatjába fütyültek körülötte. Ilyen még nem volt, és megtörtént a csoda. Sértetlenül visszatért a zászlóval. A lelkesedés leírhatatlan volt. A katonák levegőbe dobálták a kalapjukat, és a kalapok helyett Johnsont emelték fel, úgy hordták körül üvöltve. Öreg tüzérek, közlegények, hadnagyok és káplárok csókolták, ölelték. A kapitány csendet teremtett. Azután odalépett Johnson elé, levette saját melléről a legszebb rendjelet, és oda tűzte az őrvezető zubbonyára. A tangobóiakat visszaszorították az országukba. Északról megérkeztek az újoncok, és így valamennyi helyőrség ismét elfoglalta a régi állomás helyét. Közben beállt az esős évszak, és így előreláthatólag csak lassú állóharcok után foglalhatják el a franciák tangobót. Közben az erőd ismét Ryan őrmester zsarnoksága alá került. Johnson teljesen kicsúszott a kezei közül. Előléptették káplárra, Bizonyos volt, hogy soron kívül tiszthelyettes lesz, és a hadjárat végén kihallgatáson fog megjelenni Párizsban a köztársaság elnöke előtt. A halál fia a francia lapokból a világ sajtóba avanzsált. Az őrmester viszont egyre jobban gyűlölte, és minden gyűlöletével a szerencsétlen Rollins életét tette pokollá. A fiú melankolikus lett, szemeim már a tébolyult. Végsőkig feszítette a húrt, mikor az őrmester újabb 3 hétre megvonta a postát Rollinstól. A fiú tudta, hogy levelet kapott a mennyasszonyától, ott van az ezredirodába, és nem olvashatja el. Egy otthoni levél esetleg hetekre elviselhetővé teszi a szaharai garnizon sivár monoton életét. Elmúlt a 3 hét is. Johnson, aki mindenféle módon igyekezett a fiút vigasztalni, vidáman kísérte az ezredirodához, és kint várt rá. Az őrmester meghallgatta a kérelmet és a jelentkezést. Keskeny szemei szúrósan néztek, és táguló orcimpáin 2 gyors füstfelleget fújt ki. Aztán felállt. Miután oldalfegyver nélkül jelentkezett kihallgatásra, fegyelmi büntetésképp megtódom a posta elvonást 6 hétre. Rampez! Rollins körül fordult egyet a szoba. A nyitott ablakon beözönlő napsugarak rezegve mosódtak el könnyeink keresztül. Az őrmester hátratett kézzel néhány tempós lépést tett a szobába. – Nem hallotta? Rompez! És ismét elsétált előtte, gőgös, nagy, széles hátát fordítva a fiú felé. Dús aranyszínű várózsái minden lépésnél megrezdültek. A következő pillanatban az írnok falon függő szuronyos puskája Rollins kezébe volt. Azután az Igil nevű hosszú, hegyes szurony markulatig szaladt bele az őrmester 2 várózsája között a hátába olyan erővel, hogy a hatalmas testet a szemközti szekrényekre csapta, odaszegezve a mellkasán keresztül. Csak egyetlen gurgulázó, csodálkozó hörgés hallatszott. Recsenés és zuhanás. Johnson beugrott az irodába. Álltak.
Megöltem, mondta Rollins csendesen. Újabb 6 hétre elvonta a postát.
Johnson lehajolt az őrmesterhez. Természetesen halott volt. Nézték egymást. Aztán Johnson így szólt. Ide hallgass, Rollins. Ezért a halálbüntetést senki sem veheti le rólad. Viszont én annyira kitüntettem magam. Ostobaság, és ha teli van a mellett kitüntetéssel, hogy megmentetted a köztársasági elnököt, mit számít az? Feljebb valót legyilkolni, és ami a legnagyobb hülyeség volt, hátulról szúrtam le. Ezért halál jár. Halál jár a vezérkari főnök fiának is. Hát, akkor mást mondok. Hónapok óta hiába teszem kockára az életem, hogy meghalljak. Súlyos szívbajom van. Azért jöttem ide, hogy egy golyó megszabadítson a kínos végtől. Magad láttad, hányszor próbálkoztam vele. Engedd át nekem ezt biztos módját a gyors halálnak, hogy ne kelljen öngyilkosnak lennem. Szép lenne ez a vég azért is, mert egy fiatal embernek visszaadhatom az életét. Becsület szavamra mondom, hogy minden szavam igaz. Rollins tiltakozott, de végre is olyan fiatal volt, és annyira kétségbe esett már is attól, amit tett. Azután oly meggyőző volt mindaz, amit a káplár mondott. Lehajtott fejjel, nagyon megvetve önmagát, de mégiscsak elment. Néhány perc múlva Johnson kiszólt az ablakon. – Hé, napos, vezest fel az őrséget! – Mi történt? – Megöltem az őrmester! Johnson megtudja, hogy semmi baja, csak meg kell halnia. A növekvő sár és az esőtől megduzzadt Tangobó folyó feltartotta a francia offenzívát. Mukhtar Bey már régen ismerte Blackcourt kéz alatt beszerzett jóslatainak titkát, és vele együtt kihasználta ennek különleges hatását a népre. Azon felül 30%-ot kapott a varázsló bruttó jövedelméből. Ezen az estén 2 barátját látta vendégül a Bey. Berberhegyi lakók voltak, és éppen úgy, mint Mukhtar Bey, a felvilágosodottabb, elcsirkefogósodott arabok közé tartoztak. Írásokat hoztak, amiket Mukhtar Bey figyelmesen átnézett. Jó tudott franciául, ezen felül írt, olvasott, és általában áthatotta a gyarmat legveszélyesebb mérge, a félcivilizáció. A levelek franciául voltak írva, ugyancsak franciául felelt rájuk, és 2 vendége közül az egyik nyomban elvágtatott. A másikkal hosszasan suttogtak. Társas üzletet alapítottak a 100 000 frank vérdíjra. Az esős évszak elmúltával úgyis benyomulnak a franciák, Legokosabb lesz némi pénzzel visszatérni Gambiába, ahol szolid betörő társaságot alapítanak, ahogy a régi szép időkben volt. Blackur szomorúan hallgatta az ablaknál, hogy milyen tisztességesen osztoznak meg az ő fejére kitűzött vérdíjon. A varázsló mindig hallgatózott, ha a Bejnek vendége volt, mert szeretett megtudni egyesmást. Kitűnően lehetett hallgatózni, mert a Bej, ha vendége jött, elküldte az őröket. Miután a másik berber is elment, Blackur is elosont. Megjelent egy Hamil nevű halássátrában, és a holtra rémült Tuareg családnak nagy jövendőlést tartott. Azután egy fogpiszkálót harabdálva visszament a Bejhez. Meglehetősen tisztában voltak egymással. Négy szem közt nem beszéltek misztikusan.
Búcsizni jöttem, Mr. Mukhtar, mondta köszönés helyett.
Mondtam már magának, hogy nem vagyok Mr., hanem Bej.
Ezen nem fogunk összeveszni, úgyis itt hagyom végleg Tangabót. Remélem tisztában van azzal, hogy az én engedélyem nélkül nem távozhat. Most nem engedem el.
Fogadjunk, hogy ráveszem, ha akarom.
Ugyan, mivel tudna rávenni?
Felelte a rabló megvetően.
A következőkre gondoltam.
Mutató ujjával kitartásra intette a Bejt, aztán benyúlt a belső zsebébe, kaparászott a töltőtolla és a cvikkerek között, mintha valami cédulát keresne. Végül elővette egy kis belga hatlövetű revolvert, és négyszer egymás után a Bej hasába lőtt. Mukhtárnak, miközben lefordult a székről, és elmerült körülötte a világ, futólag átvillant kihunyó öntudatán, hogy a négy lövésre összecsődül a tábor. Tévedett. A varázsló ugyanis Hamilt, a halászt néhány perc előtt felszólította, hogy járjon kunyhóról kunyhóra, és mondja meg mindenkinek, hogy ha négy durranást hallanak, arcra borulva mondjanak el 50 imádságot, mert Gút, a gonosz szellem ezen a napon megtiszteli látogatásával a tábort. A Bej már régen kihűlt. Black különös életével, kemény kalapjával, cikkere mellett a hatlövetűvel messze nyargalt az éjszakai sivatagban, és Tangobó lakói még mindig őrizkedtek attól, hogy kilépjenek kunyhóikból. Black úr magával vitte a Bej aranymarkulatú tőrét, valamennyi írását és némi készpénzt, mert úgy érezte, hogy felmondás és végkielégítés feltétlenül jár egy olyan varázslónak, aki modern szellemben folytatta tevékenységét ezen a ronda helyen. Rollins később bizonyára megbánta volna, hogy elfogadta Johnson nagy lelkűségét, és talán nem hagyja halálra ítélni a káplárt, de egy éjszakai őrjárat alkalmával súlyos sebet kapott, és öntudatlanul feküdt a kórházba. A lapok hosszan foglalkoztak a halálfiának fantasztikus eltévejedésével. Az bizonyos volt, hogy a halálfia most az egyszer édesatja minden befolyása dacára, földi fája futását befejezi, és rangjától, rendjeleitől megfosztva kivégzik, mert fejjebb valóját megölte. Súlyosbító körülmény, hogy Orvul követte eltettét. Védője, egy kövér főhadnagy megmondta őszintén, hogy nem számíthat kegyelemre. Ha van valami tennivalója még, hagyaték, hozzátartozók, akkor intézkedjen.
Nem, semmi. Azaz, hogy mégis, ha lehetne a rendjeleimet juttassa el egy ifjú hölgy címére Londonba.
Hogy hívják azt az ifjú hölgyet?
Edith Harlow. Ha jól emlékszem, ilyen nevű hölgy épp az előbb kért az orani haditörvényszék elnökétől beszélgetési engedélyt.
Johnson kezéből kihullott a cigaretta.
Edith, itt van. Eljött Oranba.
Istenem, milyen nő.
És jött Edith. Kissé megviselten, de épp olyan szép és komoly volt, mint mikor a szomszédi íróasztalnál ült. Csak halványabb lett az arca.
Edith az Istené, hogy kerülsz ide?
Azóta járok utánad, mióta eljöttél Londonból, hiszen bizonyára már te is régen rájöttél, hogy milyen ostobaság volt az a diagnózis. Ó, bárcsak megtaláltalak volna akkor...
Micsoda?
Mikor Remzi doktor meghallotta, hogy eltűntél, visszadta Grimmnek az 1000 frankot, amivel megvesztegette. Erről persze nem tudsz. Green vesztegette meg Remzit, hogy csináljon hamis diagnózist a szívedről, mert meg akarta akadályozni, hogy elvegyél. De Remzi nem bírta végigcsinálni. Hozzám sietett, elmondta az igazat, és én rohantam hozzád. Azt mondták, néhány perc előtt mentél el taxin. Kikutattalak és megtaláltalak Párizsba, de te nem jelentkeztél többé a szállóba. Azóta járok utánad. Afrikába. 4 hónapja már. Ó, Teddy!
Johnson közben leült, és most a padlót bámulta.
Istenem, milyen világos!
Dehogy szívbajos ő!
De most már... Mindegy.
Teddy, ugye van remény? Te olyan hős voltál. Talán csak be tudják.
Ilyetten hátra lépett.
Johnson két öklére hajtotta a fejét, és elkezdett kacagni. Kacagni? Oly hangosan, hogy az őr ilyetten dugta be a fejét. A haditörvényszék tárgyalása jóformán csak formaságnak látszott. Fáradt kérdések, szokványos jogi megjegyzések. Ilyen esetben az ítélet megdönthetetlen, kőbevésett sablon. Az elnök odafordult a vádlotthoz, hogy kíván-e az utolsó szójogával élni.
Azt hiszem felesleges, feleli Johnson.
De én igenis kívánok az igen tisztelt vádlott utolsó szavának a jogával élni, mondja most valaki, aki nemrég érkezhetett, és ijegységében még a kemény kalapját is elfelejtette levenni. A gyilkosság ügyében akar vallomást tenni?
Azt hiszem, kérem.
Johnson megrökönyödve nézi Black urat, akinek kabáthajtókáján egy imént kiköpött fogpiszkáló pihent.
Neve?
Thomas Black. De talán hagyjuk ezeket.
Ember, itt a haditörvényszék előtt áll.
Black úr megadóan vállat vont.
Foglalkozása? Varázsló.
Az elnök figyelmezteti a hallgatóságot, hogy hasonló zajos derültség esetén kiüríteti a tárgyalótermet.
Igenis, kérem, varázsló vagyok. A tangobói nép kebelén működtem, mint ilyen.
Mindenki felugrál.
A személy leírás. Tangobó. Ez az.
Össze-vissza kiabálnak.
Itt az az áruló, akinek a fejére 100 000 frank van kitűzve.
Black úr gyorsan felmutat egy számmal ellátott csontlapot. A tiszt nyomban elengedi. Mindenki visszalép. A titkos szolgálat Afrikában hősies vállalkozás. Szinte korlátlan hatalmat jelent ez a csontlap, amelynek tulajdonosa az állam érdekében rangra való tekintet nélkül bárkit elfoghat, vagy a helyszínen megölhet. És felelősséggel nem tartozik más hatóságnak, csak a feljebb valóinak.
Mint tönkrement kereskedő, váratlanul abba a kedvező helyzetbe kerültem, hogy bejutottam Tangobó országban, és életbe maradtam. Ilyen módon szolgálatára lehettem bizonyos katonai hatóságoknak, akik egy kellemes csontlappal tüntettek ki ezért. Feladatom volt megtudni, hogy ki vagy kik tájékoztatják Mukhtar Beyt a francia csapat mozdulatokról.
Nagyon érdekes, amit mond, de mi a közlendője a vádlott káplár ügyében?
Hogy tessék neki nyomban 100 000 frankot adni, miután élve vagy halva keresztül szúrta Ryan őrmestert, aki a rádió állandó műsorszáma szerint 100 000 frankot ér. Ugyanis Ryan őrmester azonos Mukhtar Beyt kémiével.
Nagy csend lett.
Többen ismét felugráltak, az ernök erélyesen kopogott, és Edith hangosan sírt az egyik padban.
Mivel tudja bizonyítani ezt az állítását?
Hogyhogy mivel, felelte Black úr az ő dallamosan kérdő formájában.
Tessék, itt vannak az iratok.
Utolsó este szívélyes eszmecserét folytattam a Beyjel, és néhány üdvölvés után távoztam, de előzőleg kutattam az asztalán, és végre sikerült elfognom a kém leveleit. Sőt, a Bey néhány jegyzetét is, amelyben előfordul néhai kedvenc altisztünk neve. Igen sok kenyérmorzsa, cvikker, töltőtól és egyéb holmia közül végtelenül mély felső zsebéből előkapart egy hat lövetűt, majd 3 ceruza véget, egy piros ászt, néhány tubus aszpirint, és végül napvilágra kerültek érthetően megviselt állapotban a levelek. Oda tette a bíró asztalára. De hiszen magát körözték, díjat tűztek ki a fejére.
Hogy lehet ez? Jegyezte meg az elnök.
Tévedés. A hazaáruló fejére tűzték ki a díjat. Kifejezetten. Csak az én személy leírásomat adták a tolvaj gázi vallomása után. Miután feletteseimet ezért kérdőre vontam, azt tanácsolták, hogy ne helyesbítsük a tévedést, amit egy tájékozatlan tiszt gyanúja idézett elő, mert így még jobban a bizalmába férkőztem a Beynek és általában minden afrikai gazembernek. A tárgyalást elhalasztom. Új főtárgyalást fogunk kitűzni. Hátra lett volna még a komplikált jogi kérdés, hogy nem bűnöse feljebb valójának gyilkosa akkor, ha a feljebb való hazaáruló volt, de a gyilkos nem ezért ölte meg, és nem is tudott erről. Az kétségtelenné vált, miután összehasonlították az őrmester írásait a Beynél talált értesítésekkel, hogy Ryan kém volt. Megkönnyítette a helyzetet, hogy Rawlins, mikor visszanyerte az eszméletét, jegyzőkönyvbe mondta a gyilkosság egész történetét. Harlow Edittől megtudták a hadbírók Johnson vállalkozásának előzményét, a hamis diagnózist. A legfelsőbb haditörvényszék meghatott csodálattal értesült mindezekről,
és egy igazi nagy jellem bontakozott ki előttük Mr. Johnson csodálatos és tragikomikus történetéből. Ez az ember megérdemli, hogy Rawlins vallomását ne vegyük tudomásul, mondta az elnök a tárgyalás előtt a kaszinóban. Miért? Kérdezte a főhadnagy ügyvéd, aki szintén jelen volt. Mert akkor te azzal fogsz védekezni, hogy Johnson megölte az üldözött hazaárulót, és ezért nem csak rehabilitálják, hanem megkapja a kitűzött jutalmat is, amivel újrakezdheti hazájába tönkretett egzisztenciáját. A 100 000 frankot a bíróság felmentő ítélete után elosztották Mr. Johnson és Blackpool között. Párizsban, mikor a halál fia a köztársasági elnöknél kihallgatáson jelentkezett, úgy ünnepelték, mint valami filmsztárt. Állandóan magnézium lobbant körülötte, és kellemes érzés volt, hogy nem kellett minden lobbanásra hasra vágni magát fedezéket keresve. Kérvényét a hadügyminiszter elintézte, és leszereltették. Ebből az alkalomból még egyszer találkozott Oramban Blackpoolral. Köszönöm, amit értem tett. Ugyan, hagyjuk ezeket. Igazán csekélység volt. Most elutazom, és az 50 000 frankomból kipihenem magam. Mit fog ezek után csinálni? Maga igazán azt hiszi, hogy én a jövőbe látok? Sajnos az emberek sorsa nem szerepel a meteorológiai jelentésekben. Edittel már mint férj és feleség utaztak Londonba. A sok szenvedés nélkül talán nem is lett volna ilyen szép az élet. A Wing az embernek, Grimmnek sohasem fizettem meg, amit elsikkasztottam tőle, hogy visszavásároljam az Angol Devil parcellákat. Edith csodálkozva nézett rá. Hát nem mondtam neked, hogy amikor el akarták hordani a csatorna hálózatot, barna szenet találtak az Angol Devil földjében? Grimm úr milliómos lett a te jó voltadból. Most kezdek félni. Mikor meg akartam halni, nem sikerült. Mikor élni szerettem volna, kis híján halálra ítéltek. Grimmet bosszantani akartam, és vagyonos lett. Minden vágyam fordítva teljesült. Ettől félek, ugyanis most nagyon szeretnélek téged boldoggá tenni. Vajon ez sikerül-e? Ez sikerült.